Úgyhogy ha minden igaz, és Allah is úgy akarja, akkor a vonalban van Polgár András. Szia, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azon gondolkodtam, hogy lehetett volna akár az, hogy Marci eltéríti a telefonvonalat, és inkább folytatja a beszélgetést veled, hiszen régi ismerősök vagytok, úgyhogy... De milyen kedves a...
Gyermekkori barátok!
Na, de milyen kedves a Marci egyébként, hogy így nem térítette el a vonalat, nem? Marci egy ilyen nagyon kedves fiú, de biztos, hogy te is kedves fiú vagy biztos, hogy nagyon jó fej, hogyha Tunéziába szervezel futamot. Úgyhogy első körben arra kérnélek, hogy a Szaharánról tudnál-e a hallgatóknak egy pár mondatot mondani, így kókuszdióhéjban?
Hát igazából ez 2010-ben kezdődött, én 2005 óta foglalkoztam offroad futamok szervezésével, és 2010-ben úgy hozta a sors, hogy egy afrikai futamot 2009-ben átvettem, és 2010-ben inkább csináltunk egy saját futamot. A lényeg a Szaharának az, hogy a Szaharába megy, mindenképpen homoksivatag a cél, és autósokat és motorosokat viszünk le, hogy egy jó játszótéren tudjanak játszani, illetve karitatív tevékenységünk is van, mert ha már ott vagyunk Afrikában, akkor próbáljunk meg egy kicsit segíteni is. Úgyhogy ez egy nagyon jó hangulatú, kis létszámú afrikai amatőr ralli.
Ugye van a Dakar ralli, ami most már azt hiszem Dél-Amerikában tartanak, és hogy pontosan hol, ha Marci a mikrofonnal csapna nagyon, akkor sem tudnám megmondani, de ez valahogy ugye Dakarban volt ez is, hát ugye van a Bamako ralli, tehát vannak már hagyományai annak, hogy magyar emberek ralliznak. Mondható az, hogy akkor mondjuk ezen a Szaharánon olyan arcok tűnnek fel, akik már porosodtak Nyugat-Afrikába, mondjuk egy Budapest-Bamakón?
Hát igenis, meg nem is. Én 2010-ben csináltam a Budapest-Bamakót, illetve előtte vettem részt mindenféle előfutamjának a szervezésében, illetve a Bamako pályaírásaiban. Ez egy picit más. Ez nem egy rúgós futam, itt nem arra kell számítani, hogy pákoljon, illetve állatos bállal indul az egész, hanem ez egy komoly autós megmérettetés, egy olyan GPS-en alapuló kiértékelő rendszerrel, ami teljesen objektív képet mutat arról, hogy ki milyen eredményt ér el. Ezáltal igazából csalni eredményt meghamisítani nem nagyon lehet, mert mi mindenkiről látjuk, hogy aznap milyen távot járod be, 2 másodpercenként rögzítünk egy jelet, és igazából minden adatát tudjuk. Úgyhogy ez inkább azt mondanám, hogy az amatőr rallizásnak egy profibb szintje, és ide nem nagyon jönnek kétkerék meghajtású járművek, míg ha jöhetnének is, eddig még csak egy Dacia-nk volt, egy Logan, ami teljesítette 2011-ben a Szaharánt. Ez én azt mondom, hogy 20-30 csapatnak szóló olyan futam, ahova igazából mindenki felkészülve jön el. Tehát haspáncél van az autókon, fel van gumizva, lehet, hogy egy erősebb futómű, úgyhogy ez inkább egy magasabb szintű autó versenyzés az amatőr kategórián belül.
És hogyha amatőr kategória, akkor nincs is mögöttek egy olyan team, mint mondjuk a Dakarnál? Tehát mondjuk a szerviz, meg egyebek, az mennyire van mögöttetek? Tehát ezt hogy kell értelmezni?
Sokkal kisebb a költségvetése egy ilyen futamnak. Nem több 100 000 euróról van szó ahhoz, hogy valaki végig tudjon menni. És emellett természetesen ez így egy null asszisztenciás, vagy egy minimál asszisztenciás futam, ami azt jelenti, hogy... Kis segítséggel ugyan, de meg lehet tenni a távot, és mivel ez így van, ezt szoktam mondani, hogy ez egy önkorlátozó futam. Azért mindenki körülbelül tisztában van azzal, hogy mit tud az autója, remélhetőleg azt is, hogy milyen telepen és hogy tud vezetni. Igazából mindig emberi problémából szoktak adódni az elásások, és az, hogy egy-egy csapat akár bennmarad a sivatagban is. de itt nincsen kukásautó a végén, aki összeszedni az indulókat. Ahogy mondtam, a kis költségvetés azt jelenti, hogy egy ilyen futamot két főnek 3000 euróból biztosan meg lehet csinálni. Ebben nem fér bele az, hogy külön asszisztencia legyen. Elképzelhető, hogy jövőben lesznek olyan partnereink, akik ezt a feladatot felvállalják, és náluk be lehet fizetni, de hát ez még a jövő zenéje.
És neked ez említetted, hogy 2010-ben csináltad a Bamakót, neked ez volt az első ilyen afrikai versenyélményed?
Afrikai mindenképpen. Tehát 2006-ban az öcsémmel Trabanttal hódítottuk meg a Szaharát, és hát az ott egy óriási szerelem, és nem lehet elszakadni attól a kontinenstől. Ha az ember egyszer meglátogatja, akkor két lehetőség van. Vagy örökre elfelejti, vagy két hónap után azonnal elkezd járni az agya, hogy menjen vissza. Úgyhogy én ez utóbbiba tartozom, és hát a Szaharán remélem a többieknek is, és az indulóknak is ugyanazt az élményt tudja adni.
De ez tök jó, én mindig azt szoktam mondani Afrikáról, hogy azért nagyon hálás dolog Afrikába utazni, mert Afrika nagyon őszinte, tehát nem tudsz magadnak hazudni Afrikával kapcsolatban, tényleg ebbe vagy beleszeretsz Afrika minden legyébe, meg minden szúnyoggal együtt, és minden porszembe, vagy menekülnél onnan már a második nap, tehát nagyon kevés dolog van az életben, ami ennyire egyértelmű lenne.
Hát a menekülés szerintem az mindenkin át. Mindenki átesik azon az élményen, hogy hú, mit keresek én itt.
Igen, egy Mauritániában, egy Nuakchati széteső panzióban az ember átértékeli az életét.
Így van, persze. Azért ez egy kultúrsok. Kint megtanulja az ember, hogy milyen jó dolga van Európában, és mennyire könnyű azokhoz az emberekhez képest az élete. Ez egyfajta pozitív kikapcsolódás, amikor az ember kimegy, küzd, hogy pontokat érjen el, és hihetetlen tájakon autózzon, emellett megismer embereket, a kultúrát, a szaharai népeket, és hát ez egy hihetetlen kikapcsolódás, és minden évben, amikor hazajövünk, egy hihetetlen feltöltődésen esik át az ember. Úgyhogy hát Afrika ilyen. Én azt mondom, hogy csak szeretni lehet.
És szaharai népekkel, hogyha találkoztok, tanultok is tőlük valamit, hogy vesztek át valamit, valamilyen kulturális dolgot, amit esetleg ti tudtok kamatoztatni az itthoni európai életben, mint mondjuk mentálisan, ahogy ők gondolkodnak?
Viszonylag rövid azért erre az idő, mert a Szaharán az összesen 10 napig tart, ebből 2 nap Európa, tehát egy hetünk van arra, hogy eddig Tunéziában tegyünk egy nagy kört. Minden évben vannak segítőink és kísérőink, ez a biztonság miatt is fontos, és hát ők természetesen esténként akár sütnek nekünk kenyeret, ez minden évben egy esti parti keretében ez megtörténik, a homokban parázson sütnek nekünk kenyeret, akkor és egyébként tudunk velük beszélgetni, de azért nem azt kell elképzelni, hogy itt a csapatok családokhoz települnek be éjszakánként, megpróbálunk azért kényelmes szállásokon aludni, de természetesen van olyan feladat, amikor el kell menni egy-egy pontra, akár egy-egy boltba, ott pecsételtetni kell találkozni emberekkel, akár segítünk nekik, kell egy valamit venni és hozni egy fecnit, egy blokkot, mert ugye ott számla és nyugtaadás nem nagyon van, de valami bizonyítéket annak, hogy ott voltak, úgyhogy megpróbáljuk úgy szervezni, hogy találkozzanak az ottani népekkel az indulóink.
Tunéz egyébként egy nagyon jó hely, nekem két alkalommal volt szerencsém ott járni, és aztán nagyon meglepett, hogy én egészen más dolgokat gondoltam Tunéziáról, hogy az emberek sokkal kedvesebbek voltak, mint amire számítottam, hogy egy kiépített turista országba hogyan viszonyulnak az emberhez. Van egy nagyon finom kaja, úgy hívják, hogy chapati, ami úgy, mint az indiai kenyér, és ez úgy néz ki, hogy egy félbevágott bagetbe tesznek olívát, halat, és van egy harissa nevű tunéziai paradicsom krém, ami nagyon finom és nagyon csípős, úgyhogy Nem tudom, nem tudom ti, akkor neked is megvan ez a csapati élmény.
Persze, hogyne. Azért a Tunéziáról azt lehet tudni, hogy a legeurópaibb ország, és én úgy gondolom, hogy az egyik legbarátságosabb is emellett. Hát a helyzet úgy hozta, hogy az arab tavasz és a forradalmak miatt most ez az egyetlen olyan ország, ahova igazából lehet menni autózni. Én már több helyen jártam, azt mondom, hogy Tunézia tényleg egy nagyon kedves, nagyon, nagyon barátságos ország. Itt nem nagyon szokott probléma lenni az indulóknak, a csapatoknak, a rendőrökkel. Vannak checkpointok, ahol meg kell állni, át kell adni egy papírt, de mi is azt tapasztaljuk, hogy mindenki mosolyog. Voltam már olyan helyen, ahol ez nem volt annyira jellemző, és inkább egy picit megfélemlítette a hatalom az embereket, de Tunézia az mindenképpen egy nagyon pozitív az én életemben is, az afrikai országok közül.
És említetted, hogy van egy humanitárius vonatkozása is a Szaharának. Ha jól tudom, az Afrikai Magyar Egyesülettel vagytok kapcsolatban, és az Afrikai Magyar Egyesülettel juttattatok el most is Tunéziába, hogy...
Orvosi szereket.
Orvosi szereket. Mondanál még erről egy pár mondatot?
Hát az Afrikai Egyesülettel, Afrikai Magyar Egyesületelnek már hosszú évekre visszamenőleg vannak közös projektjeink. 2010-ben alkottuk meg azt a szlogent, hogy tudunk nagyot tenni. Teréz anyának volt egy mondása. Ez most kiegészült azzal, hogy együtt tudunk nagyot tenni, és ennek kapcsán sikerült bevonni a Vörös Keresztet, az S20-at, ami egy ilyen a 20 éves stratégia szervezete a Vörös Kereszten belül, és az ő segítségükkel vittünk le mindenféle gyógyászati és orvosi szereket. Hát a futam 20 autóból állt, úgyhogy olyan nagyon nagy kapacitásunk nem volt, de sikerült 12 nagy kartondobozt teletömni, és ezeket levinni. Három darab rendelőintézetet tudtunk támogatni, voltak benne orvosi kesztyűk, mindenféle csipeszek, kis fogók, törlőkendők, steril anyagok, ugye ebből viszonylag nehezen elérhető ott mindenféle készlet, és hát három nagyon szegény rendelőintézet kapta meg ezeket az adományokat. A cél az, hogy mindig segítsünk, és próbáljunk meg tenni valamit, ami segíthet az ottaniakon. Volt már, hogy olyan projektünk volt az Afrikai Magyar Egyesülete, ami hosszú távra tudta megoldani egy-egy közösségnek akár az iskolai, akár a gyógyászati munkáját. Ehhez most még a Szaharán kicsi, 20 járművel viszonylag kevés adományt lehet levinni, de a cél az, hogy ez is nőjön, növekedjen, és segítsük a szaharai népeket, vagy a nélkülöző népeket, igazán azt mondanám, mert nekünk Magyarországon is volt adományozó programunk az AHU-val, amikor Felső Zsoltcára vittünk 25 tonnányi adományt az ő árvízük idején. Úgyhogy ezt az arcot mindenképpen megtartja a Szaharán, és továbbra is próbálunk egy ilyen oldalát is erősíteni a futamnak.
Mi szívből kívánjuk, hogy még rengeteg adományt tudjatok Afrikába juttatni, illetve a világ bármely részén élő rászorulóknak, és mentette a műsorvezetőjéként kívánom, hogy mind az 53 afrikai országba juss el Dácsián, Trabanton, Teveháton, vagy esetleg egy elefánthátán, az talán még stílusosabb.
Hát igen, köszönöm szépen. És Trabanton már ugye megjártam, én azt mondom, hogy az elsőként egy felelőtlen vállalkozás volt, de örök élmény.
Akkor még szerencsé, hogy megjártad Afrikát, és nem megjártad. Pont. Úgyhogy kívánjuk, hogy mindig, hát neked jó szeret kívánni, azt talán nem, de hogy...
Hát azt is, mert csak kompa lehetett menni autóval Afrikába, úgyhogy...
Igen, jelenleg még a fizika törvényei szerint, de hát aztán lehet, hogy ez is változni fog. Úgyhogy Köszönjük szépen, hogy felkeltél miattunk, nem tudom, ez korai kelés volt-e neked?
Nem, előbb kelek, de nagyon szépen köszönöm, hogy szántatok rám és a Szaharánra.
Esetleg, hogyha egy mentatával kezded a napot, akkor biztos, hogy ugyanolyan jól fog telni, mint ez az elmúlt 15 perc, úgyhogy...
Így van, köszönöm szépen.
Mi köszönjük, és akkor további szép napot kívánunk neked.
Szép napot, szia!
Nektek is!
Hello, szia!